Ez itt az Életre szóló könyvek, a mikrofonnál Olá Andrea, és vendégem a stúdióban még mindig Dolcsák Dániel, a Siva Force kommunikációs igazgatója, akitől, ahogy minden vendégemtől, előzetesen kértem egy 5-6 könyv címből álló listát az interjúhoz, és több mint 20 könyvből álló lista érkezett. A listádban kaptam kis impulzusokat, mert a könyvek után írtál hívószavakat, és például Dragoment említetted, a Fehér király van a listádon, és ott a magányosság van.
Hát ezt ugye, csak egy szavakat írtam. Apám meghalt, amikor 12 éves voltam, és amikor elkezdtem olvasni ezt a regényt, akkor ott ez nagyon összekapcsolódott, és az, hogy hogyan éli a mindennapjait egy várakozással, azzal kapcsolatban, hogy visszajön az apja, és nyilván nekem valószínűleg nem volt ilyen várakozás, de hogy ez volt a magány, és igazából nem is, lehet, hogy nem a magány a legjobb szó, hanem az, hogy önállóan, és hogy az is egy tök érdekes, izgalmas ilyen öntapasztalat volt, hogy hogyan épülsz fel arra, hogy önmagad gondoskodj arról, hogy haladjál, és menjél, és csináld, és történjenek a dolgok. Tehát ez sok mindent megmagyaráz, és hogy amit mondtál, az igaz, hogy olvasok, nagyon hatással van a gondolataimra, és mindig az utolsó könyv a legnagyobb hatással a gondolataimra, és akkor utána, nem tudom, az uszadában, ahol ugye semmilyen inger nem ér, ott a munka, az ilyen mindenféle egyéb dolgok mellett, ezek is sokszor feljönnek, amikor jövök-megyek, ezekből sok mindent tudtam visszaszedni, illetve, hogyha már Dragomán György, akkor a mágia is, vagy egyébként a receptje is imádom. Tehát, hogy nagyon tetszik, és hogy mivel újságíró voltam, és hogy a szövegkészítés az nekem is szakmám, hogy nagyon gyönyörűen szerkesztett, írt, és így tökéletesen fogyasztható a Dragománnak minden egyes, tényleg a Facebook posztjai is akár, úgyhogy azt nagyon szeretem.
Elképesztő szisztematikusságot árul el az, ahogyan te olvasol, és most bejött a szép irodalom, és nekem azért érdekes téged hallgatni, mert mindig arról beszélünk, hogy hogyan lehet az ember még képzettebb, hogyan tudna még többet a világról, és nincs benne a fejemben, hogy nálad fontos, hogy valami így legyaluljon, mondjuk egy szép irodalmi mű, vagy így átmenjen rajta. Tudod, erről sosem beszélgetünk.
Igen, tehát én nem azért olvasok feltétlenül, hogy most megint tanuljak valamit, és hogy ehhez egyébként akkor hozzátartozik még ugye beszéltünk a gyerekkori, a tanulmányok alatti olvasásról, meg a felnőttkoriról, de hogy a kettő között van szerintem egy ilyen bő 10 év, amikor ugye a munkám az volt, hogy írjak, meg egész nap olvassak, és tényleg tanulmányokat, weboldalakat, cikkeket, mindent, tehát hogy viszonylag hosszú szövegeket is rengeteget írtam és olvastam, és hogy úgy voltam vele, hogy ezek mellett én nem szeretném, hogyha hobbim is az lenne, hogy könyveket, vagy bármit olvasok, és ezért, tehát hogy egyébként majdnem minden kultfilmet, meg minden, a sci-fiket ugye mozgóképben fogyasztottam elsődlegesen, végigdaráltam, de nagyon sokáig nem olvastam, vagy csak egy-egy könyvet, és amikor egyébként ugye megszűnt ez az állapot, 1-2 évvel később, akkor rájöttem, hogy nem olyan jó, hogy nem olvasok, és hogy szeretnék, és először ilyen teljesen terápiás jelleggel, a mobil és a social media és a minden egyéb dolog miatt keletkező figyelemzavaromat próbáltam ezzel kezelni. Ugye azt vettem észre, meg szerintem ezt valószínűleg nagyon sokan észrevették magukon, hogyha egy picit is figyeltek, hogy néhány percenként körbe kattintottam az ikonokat, az értesítéseket már nagyon régen letiltottam a telefonomon, hogy az, hogy algoritmusok ne tudják az én figyelmemet így piszkálni. De ennek az lett az eredmény, hogy én magam nyúltam oda, és körbe mentem, és akkor Facebook, Instagram, LinkedIn, minden, és akkor Twitter. Egyébként aztán volt egy másfél év, amikor már leszettem a telefonomról, tehát próbáltam ezeket valahogy úgy használni, hogy ne túl, de azért valamennyire igen. És eredetileg ez volt a célja egyébként az olvasásnak, hogy a figyelmet tudjam fókuszálni. Mert azt vettem észre, hogy egy cikket se tudok már elolvasni, csak így ez a skimmelésnek hívják, ugye, amikor egy kulcsszavakat végignézed, és az elég ilyen betegesnek tűnt, mert valójában nem fogtam, tehát hogy nem tanultam semmit. Hogy végig skimmelsz egy ilyen cikket, akkor csak validálod, hogy a benne lévő kulcsszavak, hogy nagyjából miről szól, de a pont az információ nem jelenik meg. És ez egyébként mind a mai napig probléma, hogy egy túlírt cikket az interneten egyszerűen nincs türelmem elolvasni. Úgyhogy valószínűleg jobb lenne, hogyha a tömörebben fogalmaznának akár az újságíró kollégák is. De a könyvekkel ez tök jól ment, és először egyébként volt az, hogy a Kindle mellett még 5 percenként felkaptam a telefonomat, és utána azért egy pár év alatt sikerült eljutni oda, hogy most, ha van rá módom, ami ez ritka, akkor akár órákig is bele tudok merülni valamivel, ami szerintem egy szuper dolog. És menet közben jöttem rá, hogy azon kívül, hogy szórakoztat, persze tanulok, meg ezek egymásra épülnek, és ezek a kis bokrok így növekednek, hogy mindig rakunk rá még ezt-azt. És ugye ebben a szép irodalom az is egy ilyen kettős játékos, mert egyrészt tanulunk magunkról, vagy a világról dolgokat, másrészt rendkívül szórakoztató, tehát hogy egész nap idegeskedünk a munkánk, vagy bármi miatt, akkor egyszerűen muszáj valahol így kisimítani a hullámokat, és mondjuk akár a science fiction, akár egy szép irodalom arra tökéletes, hogy így belemerüljünk, és a kreatív magazinkért meg arra, hogy írjam meg, hogy töltődöm fel, és csomót gondolkodtam azon is, hogy mit írjak erre, és ott jöttem rá, hogy valójában ez az eszképizmus részemről gyerekkor óta, hogy kimenekülök ebből az inger gazdag környezetből, és hogy olyan világokat választok egyébként, amit elhiszek, be tudom élni magam, és van egy jó regény az, és lehet, hogy valakinek, nem tudom, a bármilyen krimi, vagy szerelmes regény, vagy bármi, kinek mi, nekem a science fiction, vagy éppen egyébként a mai magyar kortársak közül, mondjuk tényleg a Krusovszkinak, akik már nem leszünk sosem, az például az is nyilván egy kicsit szomorú, és főleg a vége, de hogy az nekem is egy otthonos érzést keltett, mert hogy azt hiszem Hajdúbeszörmény a helyszín, de az Nyíregyházától egyébként nincs messze, és hogy ahogy leírja a házakat, az épületeket, a dolgokat, tökéletesen láttam magam előtt, tehát hogy tényleg ott voltam benne, és hogy ugyanabból a közegből jövök, ugyanazok a lűrök, és én is ugye haladtam nyugodtan, én mondjuk nem költöztem el egészen Bécsig, de hogy az ilyen szempontból egy tök jó élmény volt.
Ami miatt mi gyakran találkoztunk az elmúlt években, azok a könyvek, amelyek vállalati kultúrával, viselkedéssel, az együttműködés lehetőségeivel, vezetéselmélettel foglalkoznak, és a listádban is vannak hasonló jellegű könyvek. A kérdés az, hogy hozott-e bármiféle szemléletváltást a szakmádban, vagy a munkádban, effektíve a munkádban bármilyen könyv. Ez azért érdekes, mert hogy ezek arra készülnek nyilván ezek a könyvek, hogy cégvezetők olvassák, hogy kommunikációs szakemberek, HR-esek olvassák, és a gyakorlatba átültessék. Tehát ha valaki tudja, hogy ez működik-e vagy nem, tehát könyvből lehet-e ezt tanulni, azt te vagy?
Azt gondolom, hogy a könyv az egy olyan média, ami arra jó, hogy nagyon töményen, sokáig adja ki magából a benne lévő értéket, mondjuk egy TikTok videóval szemben, vagy akár mondjuk egy konferenciával szemben, amik szintén jók valamire. De a könyv az arra jó, hogy mélységében megértsünk dolgokat, és egyébként az ilyen céges feladataim, tehát amikor már nem média oldalon voltam a túladon, akkor nagyon sok dolog jött szembe, még tréningekre kellett járni ilyen különböző dolgokba, és mondjuk volt olyan szervezetfejlesztés, akkor ismerkedett. Szerintem az első ilyen, az a DISC volt. És hogy amikor így elkezdesz rájönni arra, hogy mégiscsak te mész szembe az autópályán, meg hogy te vagy a hülye, és akkor lehet, hogy nem így kellett volna, meg hogy ő nem pont úgy gondolja, mint te, és akkor vajon hogy? Tehát ezek a kérdések elkezdtek felmerülni, és bevallom, hogy ebbe borzalmasak voltak. Újságíróként, főleg egy kicsi nincs szerkesztőségben, egyáltalán nem vagy amúgy arra rá szocializálódva, hogy hallgass másokra, mert hiszen te vagy, aki megmondott a tutit, és hogy ez után később azért elkezdett valamilyen szinten átfordulni, és ezek a könyvek, amik először voltak, valószínűleg inkább egy tréning, egy beszélgetés, egy módszertan, egy teszt, egy riport, valami, és akkor utána hozzáért a könyv, azért mondom, hogy mélységében megérj, és a DISC volt az első, ezt ajánlom mindenkinek, ugye ez a viselkedés típusoknak a betűjeleiből alakul ki ez a szó. Sajnos a magyar erről szóló könyv, az szerintem elérhetetlen, meg így azt látom, hogy 10,000 forintért árulják antikváriumban, de van egy amerikainak egy magyar megjelenés, ami szerintem kapható most is. Azt szerintem minden munkahelyi, meg magánéleti sztorit egy picit könnyebbé tud tenni, hogyha így elhelyezed saját magadat és a többieket is a térképen, és tudod, hogy egyébként, hogyha vele akarsz beszélgetni, akkor hogy kellene megpróbálni, vagy nekem is volt pár a korábbi munkahelyemben, hogy kiraktam egy ilyen kis használati utasítást magamhoz, a kollégáknak, hogy így működöm, és hogy ezek a gyengéim. és hogyha így jön az információ, akkor valószínűleg azt én nem tudom olyan jól befogadni. A másik ilyen, amire véletlenül találtam rá, és talán a Dobó Matyi barátomnak volt annó is a tipje, az a GTD, az a Getting Things Done, ami tényleg meg kicsit ilyen béna amerikai ilyen pop science kategória. De valójában az, hogy frusztrált vagy a feladataid miatt, az szerintem elég ismerős mindenkinek. Tehát, hogy nagyon sokszor volt, hogy nem tudtam éjszaka már aludni, felébredtem a legrosszabb pillanatban, aggódtam amiatt, hogy mi van a mindennel, és tényleg a legrosszabb pillanatban az agyad, vannak ezek a kis ilyen rajzos mémek, amik pont ez az éjszaka fel kell, az agy, a szív, meg egyebek, és akkor így nem hagy aludni. Ez teljesen true, de hogy mondjuk a GTD-ből például azt a nagyon egyszerű tékövét el lehet venni, hogyha van egy feladatod, akkor azt valahogy osztályozd, hogy ezt most azonnal meg tudom csinálni, akkor érdemes nyilván megcsinálni. Hogyha nem, akkor vagy elhalaszt, meg megtervezem, hogy mikor fogom megcsinálni, vagy kinek adom át, vagy hogyha nem kell vele semmit csinálni, akkor ne égjen ott bennem, hanem akkor elteszem és learchiválom. Nagyjából elmondtam szerintem most az egész könyvet, ami nem tudom, 20 akárhány fejezeten keresztül ezt öblögeti. És akkor van a Power of Habits, meg az Atomic Habits könyvek, tehát amikor van egy igényed arra, hogy rájössz, hogy valamit nem jól csinálsz, mondjuk nem tudom, akár egyszer, hogy dohányzol egyébként, és nem akarsz dohányozni, akkor hogy tudod ezeket az ilyen örökös körforgásokat, hogy amikor megcsörren a telefonom, akkor azt vettem észre, szerencsére már több mint 10 évvel ezelőtt, hogy kint állok az irodánknak a teraszán, és a kezemben ég egy cigi, vagy hogy amikor leszállok egy hévről, vagy valami buszról, hamarabb gyullad meg a cigi a kezemben, mint hogy leér a lábam az aszfaltra, és hogy ezeket nyilván nem eldöntöm, hanem már jönnek. És van egy könyv, ami tényleg segít, tudom, én ezt akarom, hogy ezt megszűnjön, és segít tételesen ezen, ezek használt utasítások. És hogy ezekből egyébként rengeteg van, szerintem mindenki össze tudja válogatni magának a szükségeseket, ezek nem nagyon hasznosak, csak kell hozzá egy nyitottság, hogy elfogad, hogy akkor erre neked szükséged van, és foglalkozol vele.
Amikor gondolkodtam, hogy mi mindenről kérdeznélek téged, akkor eszembe jutott, hogy a boldogság kereséssel, vagy az élet értelmének a keresésével te hogyan állsz, és mit olvasol erről, vagy mi az, ami segít téged ezekhez a témákhoz közel kerülni, de ez olyan egyszerű így ez a kérdésfelvetés, miközben látom, hogy ott van a Csíkszentmihályi könyv, hogy látom, hogy ott van például a Normális vagy, ugye a Máté könyv, és akkor ezen gondolkodtam, hogy valószínűleg téged a személyes jól léted is nagyon izgat, csak mi még erről sosem beszéltünk.
Igen, és azért izgat, mert hogy ha nem jól vagy, de szeretnél jobban lenni, akkor próbálsz ezekbe tenni, és hogy nagyon érdekes, tehát a Máté Gáboros track is a testlázadásával kezdődött, ugye egy évvel ezelőtt volt egy gerincműtétem, amit megelőzött 4 év ilyen elég sok krónikus fájdalma járó szenvedéses, sérves probléma, amikor egyébként azért tudtam ennyit olvasni, erről ugye nem beszéltünk, mert egyre kevesebb más dolgot tudtam csinálni, és a műtét előtt is, meg főleg utána rengeteg időm volt, és még többet tudtam olvasni, de hogy például a Máté Gáboros dologból, amikor azt is egyébként el tudom mondani mondjuk egy mondatban, hogy mit adott, hogy ugye én nem vagyok egy ilyen túl spirituális figura, sőt, szerintem nálam ilyen racionálisabb srác kevés van.
Igen, engem azért lepett meg a könyves listád.
Igen, de hogy a test meg a lélek az egy egység, és ezt sajnos a saját bőrömön is kénytelen voltam kipróbálni, és hogy valószínűleg a test nek azt hívjuk, amit már tudunk mérni valamelyest, és akkor léleknek azt, amit még nem tudunk leírni se. És tényleg, tehát hogy amikor mondjuk ilyen különböző tüneteid vannak, akkor a környezeted, meg az állapotaid, meg a hangulatod az egy-egyben olyan fizikai tünetekhez is hozzájárul, aminek elvileg semmi köze nem kellene, hogy legyen. Tehát, hogy miért fáj ott, vagy miért történik valami. És ugye Máté Gábor ezt elég jól körüljárja, szintén egyébként egy kritizálható álláspontja, vagy teóriája van ezzel a kapcsolatban, és szerintem meg is teszik, kritizálják, de hogy általában ez a tapasztalatom, hogy a történészek és a pszichológusok és közül azok, akik valami nagyon újszerű megközelítést alkalmaznak, őket sokan kritizálják, de nehéz lesöpörni az asztalról ezeket. És ugye Csíkszentmihályi, ugye neki is van több könyv, tehát hogy maga a flow, azt az általában pozitív kontextusban szoktunk erről beszélni. És én tök szerencsésnek tartom magam, mert világéletemben mindig olyan munkát végeztem, amit rendkívül élvezek, és hogy egyébként akár a, nem tudom, a hobbim is lehetne, vagy legalábbis úgy élem meg. De a flow az valójában a kiégés 4 lépcsőjének az első lépcsőfoka. Tehát, hogy kezdeni kell valamit azzal, hogyha nagyon élvezed, amit csinálsz, hogy akkor hogy szabsz neki kereteket, mikor nem jó már az, hogyha mondjuk hajnal 2-kor is még azon gondolkodsz, hogy a munkádban még azt megcsináld, vagy beteld, és hogy voltak elég extrém részei. Tehát, hogy amikor újságíró voltam úgy, hogy nem egy fix szerkesztőségben, hanem inkább gyakorlatilag a Before It Was Cool, 5 éve dolgoztam ilyen remote-ba úgy, hogy akkor ez még annyira nem volt divat, és volt olyan, hogy teljesen megfordult a napom, és ilyen délelőtt 10-11-kor feküdtem le, és este 8 körül keltem fel, és nem tudom, hogy kiszedtem magam a világból, és hogy abból nyilván vissza kellett jönni hamar, de hogy sok-sok ilyen volt, hogy élveztem, és csináltam, és egy kicsit túlment.
De benned honnan van az a képesség, hogy észreveszed magadon, hogy ez már nem jó, vagy ez már túlmegy azon a határon, amit még csinálhatsz magaddal. Szóval, hogy olyan, mintha te ebben iszonyatosan tudatos lennél, hogy figyeled, és azt mondod, hogy jó, akkor eddig tartott ez a helyzet, most akkor innentől olvasni fogok, és nem tudom, lezárom a telefonomat, és nem engedem ezeket az impulzusokat. Szóval, hogy ezt te honnan tudod, ez a családban valaki ilyen, vagy ez ilyennél nevelted magad?
Érdekes, hogy ezt kérdezi, nem tudom, ezzel nem gondolkodtam magam, de valószínűleg egyébként igen, ilyen, ez a jó szó, ezt így elviszem, köszönöm szépen, hogy ilyennél neveltem magam. Tehát, hogy általában tudatos vagyok, az biztos, azt szokták mondani is, hogy néha ijesztő is egyébként, meg egy volt főnököm mondta, hogy azért szeretett velem dolgozni többek közt, mert hogy nagyon jól szintetizálok dolgokat, tehát hogy van egy nagy bonyolult probléma, szétszedem darabokra, megnézem máshonnan, és összerakom másképp. Tehát újságíróként ezt szerintem tök jól tudtam használni, meg most is egyébként kommunikációsként is, tehát ugye annyira bonyolult a világ, hogy nincsenek nagyon ilyen egyértelmű receptek, hogy ez működött, és valószínűleg konzisztensen ezzel próbálkoztam, lehet, hogy ez is egyfajta gyakorlás, de hogy egyébként meg pont az a baj, hogy nem veszem észre, de nagyon sokszor a lelkesedés hajt, de általában valaki szól, és hogyha igazából talán annyi változott, hogy a valaki szólra valami történjen, valószínűleg magamtól nem csinálnám.
Még egy kérdésem van. Küldtél nekem egy idézetet, egy Tolstoj idézetet. Mindenki azzal foglalkozik, hogyan lehetne megváltoztatni a világot, de arra senki sem gondol, hogy önmagát változtassa meg. Egyrészt kíváncsi vagyok, hogy ez miért fontos neked ez az idézet, másrészt pedig azon is gondolkodtam, hogy ami a te munkád mellett még neked vállalásod, mondtad, hogy könyveket adtatok ajándékba. Szóval hogy azt érzem, hogy olyan, mint hogyha benned ez az átadás, vagy egy kicsit jobbító, világjobbító szándék, ez meg lenne.
Ez nem világjobbítás szerintem, hanem lehet, hogy közléskényszer, mondjuk akkor egyszerűbben. Tehát, hogy valószínűleg van bennem egy olyan, hogy látom valahogy a világot, és szeretném elmondani másoknak, hogy én így látom, és hogy szerintem érdemes, nem tudom, arra menni. Tehát, hogy valószínűleg van biztos egy ilyen aktivista bennem, de nem akarok pózelkedni, tehát nem olvastam Tolstojt, és ezt az idézetet itt-ott már láttam valaha, de egyébként az asszertivitás könyvnek az egyik fejezetének az elején van, és onnan fotóztam ki neked a felkészülés során. És azért küldtem, mert szerintem az egész beszélgetés erről szól, hogy ugye a könyvek tényleg arra jók, hogy saját magaddal tudjál valamit kezdeni. És fiatalabb koromban óriási, nem tudom, mindig volt ilyen világ megváltó terveim. Tehát, hogy nagyon a világot akartam megváltoztatni, és hogy ez nyilván nem sikerült sok okból kifolyólag.
De hogy csak a kritikáig jutottál el, vagy tettél is valamit?
Jó a kérdés, mert hogy igen, tehát hogy a kritikáig jutottam el, és hogy az ötletekig, és a megvalósításig kevésbé, és pont ma reggel eszembe jutott egy nagyon-nagyon régi, és nem is tudom, hogy ez honnan jött elő, de látszik, hogy készültem erre a beszélgetésre, hogy a gyerekkoromban, még általános iskolában mindig rajzoltunk ilyen légpárnás hajókat, meg űrhajókat az osztálytársakkal, és terveztük, hogy ezeket el fogjuk készíteni, de végül a technika órára a tutajt is az apám építette meg. És hogy azt mondom, hogy ez szerintem pont, amit te mondasz, hogy a kritikáig, és hogy újságíróként ezt várták tőled, hogy elmész, meghallgatod, leírod, és te sokkal okosabb vagy akkor mindenki, jobban tudod, de hogy ez is egy picit úgymond kevés lett, és valószínűleg azért is hagytam abba az újságírást, mert úgy éreztem, hogy kevés az, hogy csak mindenről megmondom a tudit, hanem szeretném csinálni, vagy szeretném bármit csinálni, és akkor ugye onnantól kezdve viszont rájössz, hogy abban a skálában, vagy spektrumban már nem tudsz tevékenyülni, és akkor elkezdtem leszűkölni, akkor lehet, hogy inkább kevesebb néhány dolgot próbálok megváltoztatni, és valószínűleg itt értem a végén oda, hogyha szeretnék ebbe eredményeket, akkor saját magamat kell valamilyen módon változtatni. És ez egyébként valószínűleg egy örökké tartó, nagyon jó játék.
De jó végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Dojcsák Dániel, a Sivaforce kommunikációs igazgatója volt a vendégem az Életre szóló könyvekben, a Spotify-on a Könyvben utazom oldalán ezt a beszélgetést is megtalálhatjátok. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, Ola Andrát hallottátok.